Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Novák Katalint, az Emberi Erőforrások Minisztériumának család, ifjúság és nemzetközi ügyekért felelős államtitkárát. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Említettem én itt a bemutatáskor a nemzetközi ügyek területét is. Ez ugye egész friss terület, ha jól tudom, szeptember eleje óta tartozik a családpolitika és az ifjúság területe mellett a nemzetközi ügyek, illetve az Európai Uniós Államtitkárság felügyelete is önhöz. Ez milyen plusz feladatokat jelent egyébként, és egyáltalán a családpolitikához miként kapcsolódik ez?
Valóban szeptember 1-től kaptam egy ilyen új feladatot Balogh Zoltán miniszter úrtól. Ez annyit jelent, hogy a mi minisztériumunkban, ami ugye egy nagy minisztérium, nagyon sok mindennel foglalkozik, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, hiszen itt van az oktatásügy, itt van a szociális terület, az egészségügy, vagy éppen a kultúra, vagy a sport, a társadalmi felzárkózás, vagy éppen a családügy, ugye az az én területem, vagy a hozzám tartozó család és ifjúság politika. Tehát számtalan területtel foglalkozik ez a minisztérium, és ezeknek a nemzetközi dimenziója is rendkívül fontos. Az, hogy egyrészt mi is bemutassuk, megjelenítsük a mi eredményeinket nemzetközi szinten, hírt adjunk, tudósítsunk ezekről az eredményekről, amelyeket elértünk ezekben az ágazatokban, tehát a társadalompolitikánkban, vagy a nemzetstratégiánkban, nevezhetjük ezt akár így is. A másik oldalon pedig az, hogy mi is kapjunk visszajelzéseket, mi is tapasztalatokat gyűjtsünk nemzetközi területen.
Akár mondjuk jó gyakorlatok, külföldi jó
gyakorlatokat, természetesen.
Átültetése a hazai rendszerbe?
Magyarország itt van Európa szívében. Egy olyan ország vagyunk, amelynek elengedhetetlenül fontos az, hogy nemzetközi szinten folyamatosan aktívak legyenek a szenzoraink, hogy figyeljük azt, hogy hol milyen tapasztalatok vannak, hogy a hasonló vagy egészen különböző kihívásokkal mások hogyan küzdenek meg. Tehát ezért is fontosak a nemzetközi kapcsolataink. Ezeket emeltük mondjuk úgy magasabb szintre azzal, hogy létrejött egy ilyen államtitkárság. És tekintettel arra, hogy én korábban nemzetközi területen dolgoztam, a diplomáciából érkeztem ebbe a minisztériumba, miniszter úr nem akart még egy államtitkárt erre külön kinevezni, hanem engem bízott meg ennek a területnek a felügyeletével. Természetesen a szakpolitikáknak megvan az államtitkári szintű vezetése is, tehát az államtitkárok tárgyalnak a partnereikkel is külföldön, én inkább ezt az egész tevékenységet koordinálom, és igyekszem ennek a nemzetközi dimenziónak egy nagyobb szerepet, egy nagyobb hangsúlyt szerezni.
No, de azért beszélgetésünk középpontjában természetesen a családpolitika és a családpolitikai intézkedések vannak. Ugye az elmúlt időszakban, ha így visszagondolok, akkor talán a legtöbb szó azért a CSOK-ról, a családi otthonteremtési kedvezményről esett. Jól lehet, azért az otthonteremtési program több lábon áll, vagy számos eleme van még emellett, gondolok itt az áfa visszaigénylésre, az egyéb kedvezményes hitel lehetőségekre. Nyilván ezek az adatok, vagy ezek a számok a bankoknál és a pénzintézeteknél futnak össze, ott összesítik ezeket, de mégis van már egyfajta mérleg az eltelt időszakról, akár mondjuk az év eddigi szakaszáról e tekintetben? Mondjuk most elsősorban kifejezetten a CSOK-ra gondolok, mert ugye erről lehetett a leginkább hallani.
Folyamatosan gyűjtjük mi is a visszajelzéseket, mind tartalmi értelemben, mind a számok vonatkozásában a pénzintézetektől. Mi is nézzük hónapról hónapra, hogy hogyan alakul az igényléseknek a száma. Én azt mondhatom, hogy vagy azt látom, hogy ez a CSOK, ez alapvetően egy sikertörténet, hiszen tényleg nagyon sok, minden eddiginél több embernek tudunk valódi segítséget nyújtani az otthonteremtéshez. De ahogyan is említette, a CSOK az nem önmagában áll. Egy olyan feladat előtt álltunk, amikor bevezettük ezt az otthonteremtési programot, hogy egyszerre élénkítsük a gazdaságot, hiszen teljesen leállt az építőipar, nagyon kevés új lakás épült Magyarországon. Látszott, hogy ez a tendencia ez lefelé mozdult, ezt szerettük volna élénkíteni, kicsit fellendíteni az építőipart, az új lakásoknak az építését, ezen keresztül hatni a gazdasági növekedésre. Ez volt az egyik célunk, és ezzel párhuzamosan ezt úgy megtenni, hogy közben segítsünk azoknak, akiknek otthonra van szükségük, akik az otthonteremtésben segítségre szorulnak, vagy akik gyermeket nevelnek, azok a családok tudjanak minél jobb körülmények között élni. Tehát ez volt a kettős cél, és erre vezettük be ugye elsőként az áfa csökkentést, hiszen az új értékesítésű ingatlanok áfája 27-ről 5%-ra csökkent. Aztán ezt követte az áfa visszatérítés lehetőségének a bevezetése, hogy akik maguk építkeznek, azok is visszaigényelhessék az építkezésnek az áfáját, tehát számukra a bruttó ár tulajdonképpen nettó 5 millió forintig. És akkor itt volt a CSOK, az a régi szocpolnak most már nem csak egy leporolt verziója, hanem egy teljesen újra gondolt verziója, egy olyan visszanemtérítendő támogatást, tehát ezt fontos hangsúlyozni, hogy itt úgy adunk pénzt az embereknek, hogy ezt nem kérjük utána vissza, ami akár 10 millió forint is lehet, hogyha valaki egy házas pár három gyermeket vállal, vagy éppen már nagy családban élnek, és új építésű ingatlanba költöznének, és ehhez járul hozzá még egy 10 millió forintos, nagyon alacsony kamatozású, 3% alatti kamatozású 25 év futamidejű hitel, tehát ez tulajdonképpen 20 millió forintos mozgásteret ad, 10 millió visszanemtérítendő forint és 10 millió visszatérítendő kedvezményes kamatozású hitel formájában az építkezőknek, és még ehhez jött hozzá a Nemzeti Otthonteremtési Közösségek rendszere, mindez általánosan megtámogatva azzal, hogy egyszerűbbek lettek az építési előírások is, nem olyan bonyolult már beadni az építési engedélyt, vagy nem kell építési engedélyt kérni bizonyos ingatlanra. Tehát ez ugye a csomag, és amit látunk az, hogy nagyon sokan elkezdtek érdeklődni rögtön az elején, tavaly július 1-én vezettük be, akkor még nem volt a 10 millió forintos csok, most már az is van január 1-től még inkább megélénkült az érdeklődés, és ez azt jelenti, hogy sokszorosára növekedett. Tehát, hogyha csak a nagycsaládosokat nézzük, 12-szeresére növekedett a támogatottaknak a köre. Több 10 000 családnak tudunk tulajdonképpen ilyen formán segítséget nyújtani, hogyha a támogatási összeget nézzük, az is már a 60 milliárd forintos határt éri el, tehát nagyon komoly összegekkel, nagyon komoly rétegeknek tudunk ezzel az otthonteremtési programmal segíteni, és azt látjuk, hogy nem csak az érdeklődés nagy, hanem a tényleges szerződéskötések is egyre nagyobb számban születnek.
Azt hiszem, hogy mindannyian érzékelhetjük, hogy az elmúlt időszakban hát egy igazi lakáspiaci boom zajlott le, akár az új lakások piacán, de hát a használt lakások piacán is. Arra vonatkozóan esetleg van visszajelzés, vagy van számadat mondjuk arányokat tekintve, hogy inkább az új építésű ingatlanoknál veszik igénybe ezeket a kedvezményeket, akár a csokot, vagy a használt lakásoknál.
A használt lakáspiac az ugye sokkal nagyobb, mint az új építésű. Ott tulajdonképpen akárhányszor gazdát is cserélhet egy ingatlan, tehát hogyha megnézi valaki az ingatlan piacot, akkor látja, hogy használt lakásból sokkal nagyobb a kínálat, mint új építésű ingatlanból. Ezért értelemszerűen a használt ingatlanoknak a piaca mindig jobban pörög, mint az újaké. Ahogyha viszont a tendenciákat nézzük, vagy az eltolódást, akkor a csoknak a bevezetésével ez a támogatás ez egyre inkább tolódott el az új építésű ingatlanoknál. A támogatási összeg is magasabb, a 10 millió forintos csók is vagy építkezésnél, vagy új építésű ingatlan vásárlásánál jár. Tehát úgy látjuk, hogy az érdeklődők és a támogatottak is egyre nagyobb arányban veszik igénybe ezt a támogatást. Hogyha az igénylőknek vagy a támogatottaknak a számát nézzük, akkor még mindig többen veszik igénybe használtra, viszont hogyha a támogatási összeget nézzük, akkor ott jelentős mértékben az új építésű ingatlanok a vásárlására adott támogatásra magasabb.
Ha én jól emlékszem, akkor évközben is voltak változások, módosítások a csokkal kapcsolatosan. Nem tudom, most már ugye ismertek a 2017-es jövő évi költségvetés meg adótörvények főbb eleme is. Ezekkel akár összefüggésben várhatóak még további módosítások vagy változások a következő időszakra vonatkozóan?
Ami az anyagi mozgásterünket illeti, ott fontos tudni azt, hogy a jövő évi elfogadott költségvetésben több mint 210 milliárd forint áll rendelkezésre. Otthonteremtésre, tehát ez egy óriási összeg. Mindezek felett ez egy felülről nyitott előirányzat, tehát hogyha nagyobb az érdeklődés, akkor még akár több pénzt is tudunk erre a célra előirányozni, úgyhogy itt a forrás rendelkezésre áll. Ami pedig a változásokat illeti, ott az lenne a célunk, hogy a lehető legérthetőbb, legegyszerűbb legyen a szabályozás, amit hogyha valaki otthon most gondolkodik azon, hogy ők szeretnének tovább költözni, vagy szeretnének családot alapítani a fiatalok, és milyen támogatást tudnak ehhez kapni, akkor ne legyen kiszolgáltatva az információ tekintetében a bankoknak, vagy azoknak, akiktől ő hiteles információra
nagyon
számíthat.
Nagyon komoly döntéseket kell meghozni. Egyrészt családalapítás, otthonteremtés, esetleg jövőben megszületendő gyermekek vállalása. Hát ez mind-mind egyenként is komoly döntés, így együtt meg különösen.
Ez egy óriási nagy dolog. Ez valóban egy nagyon megfontolt, nagyon komoly döntést igény. Hogy kivel köti össze az ember az életét, hogy mer-e elköteleződni gyermekvállalás tekintetében, meddig már ilyen tekintetben előre gondolkodni, és persze az otthonteremtés is, vagy csak a váltás is, hogyha valaki költözik, hiszen azért a csók az mindig költözéssel jár, mert az új lakásba be is kell költözni. Ez mind-mind valóban komoly kihívás egy-egy család számára. Ezért mi azt szeretnénk, és minden hallgatót most is arra tudok biztatni, hogy két nagyon egyszerű rendeletet alkotott a kormány. Két olyan rendelet van, ami közül az egyik az a használt ingatlanra, a másik az újra vonatkozik. Ebben összeszedtünk minden támogatási formát, nincsenek kereszthivatkozások különböző jogszabályokra, nem kell jogásznak lenni, nem kell szakembernek lenni ahhoz, hogy ezt bárki megértse. Mindenki azzal tudja leginkább felvértezni magát, ha ezt a viszonylag rövid két rendeletet elolvassa, vagy és éppen az egyik rá vonatkozás, és úgy megy már be, és ezzel a tudással felvértezve megy be, hiszen akkor a kiszolgáltatottságát csökkenti. Tehát ez volt a mi célunk, és ami a változásokat illeti, még ugye arra is vonatkozott egy kérdése. Itt is azt döntöttük el, hogy minden érdemi észrevételt figyelembe fogunk venni. Megnézzük, hogy hogyan működik ez a teljesen sajátos támogatási forma, ami gyakorlatilag példanélküli nemzetközileg is, hogyan működik a gyakorlatban, és a visszajelzések alapján hajlandóak készek vagyunk még javítani a rendszeren. Ez történt meg a szeptemberi módosításnál is. További olyan új elemeket építettünk be, ami tovább növeli a családoknak a mozgásterét, még többek számára teszi elérhetővé a csókot.
Itt említette az imént, hogy mennyire vannak az információk birtokában azok a fiatal párok, vagy akár nem is annyira fiatal, vagy kevésbé fiatal párok, akik ebbe az otthonteremtési programba belevágnak, és valamilyen kedvezményes hitel lehetőséget keresnek. Emlékszem, hogy nagyon sok kételyről lehetett hallani, meg olvasni, meg bizonytalanságokról. Ugye itt például volt ez a 40 éves korhatár a csok igénybevételénél, illetve hogy más feltételeknek vonatkoznak az élettársi kapcsolatban élőkre, illetve a házasságban élőkre. Nagyjából úgy látszik, hogy azért ezek a kételyek most már eloszlóban vannak, és mindenki tudja, hogy milyen információkkal felvértezve érdemes oda menni a bankokhoz és a pénzintézetekhez?
Egyfelől én úgy látom, hogy egyre tájékozottabbak az érintettek is, tehát tényleg ők is utána járnak. Másfelől valóban minden eset más és más, tehát minden esetet egyedileg kell megvizsgálni, hogy éppen az adott ingatlanra folyósítható-e ez a támogatás vagy sem, és azt is meg kell értenie mindenkinek, hogy amikor az emberek pénzéből mi 10 millió forintot odaadunk arra, hogy valaki vásároljon egy új ingatlant, vagy építkezzen, akkor bizony ezzel felelősen kell bánni ezzel a pénzzel. Tehát amikor valaki azt érzi, hogy azért vannak adminisztratív akadályok, ki kell töltenie papírokat, ez sajnos ezzel jár. Ez valóban így van, ez egy nagyon nagy összeg, ez egy nagyon komoly támogatás ahhoz, hogy biztosnak kell lenni abban, hogy ez tényleg arra a célra megy, amire ezt szántuk, hogy tényleg a lehető legjobb célra adjuk oda. Ami a tájékozottságot illeti, ahogy mondtam, javult, de talán megragadnám most is az alkalmat, hogy ezt a két dolgot itt is hangsúlyozzuk. A 40 éves korhatár az csak az előre vállalt gyermek esetében érvényes, tehát hogyha valakinek megvan a gyermeke, vagy éppen most vittük le a korhatárt, vagy a határt a magzati kor vonatkozásában, most már a 91. naptól a magzat meglévő gyermeknek számít. Tehát ha egy 40 fölötti házas párnál a várandóság 91. napjánál tartanak, akkor az már olyan, hogy mintha meg lenne a három gyermekük, és igényelhetnek korosztálytól függetlenül támogatást. Tehát ez szerintem egy olyan, amit érdemes még mindig elmondani a hallgatóknak. A másik ilyen pedig a házasság. A házasság is az előrevállalás esetén feltétel, kvázi egy garanciát valamilyen formában igyekezve biztosítani, hogyha egyébként már megvannak a gyermekek, meglévő gyermek után lehet egyedülállóként is igényelni a csókot, hogyha valaki egyedül neveli a gyermekeit, vagy akár élettársi kapcsolatban.
Ha már házasságnál és gyermekvállalásnál tartunk, én azt láttam a legutóbbi statisztikai adatokat átböngészve, ez azt mutatják, hogy nőtt valamelyest a házasságkötések száma az elmúlt időszakban, és nőtt a gyermekvállalási hajlandóság is Magyarországon. De ennek ellenére azért a demográfiai helyzet, ahogy Európa legtöbb országában, vagy számos országában, azért továbbra is igencsak kritikusnak mondható.
Nagyon nehéz a demográfiai helyzetnek az egyik napról a másikra való javítása. Itt egy 35 éves folyamatról beszélünk. Gondoljon bele, hogy 35. éve fogy évről évre a magyar népesség, tehát ez nem egy új keletű probléma nálunk. Ez lehet, hogy először nem tűnt olyan drámainak ez a csökkenés. Ma már látjuk azt, hogyha előre tekintünk hosszú távra, és egy alacsony termékenységi szinten maradna a magyar, mármint a magyar termékenység, akkor bizony a kilátásaink nem lennének kedvezőek.
Most én láttam itt egy mutatószámot, igaz? ez az 2015-ös adat, ez az 1,44-es mutatószám, vagyis azt jelenti, hogy 100 családban jelenleg Magyarországon 144 gyermek születik, de hát az nyilvánvaló, ugye, ha laikusként is ránézünk ezekre a számokra, hogy legalább kettő kellene, az 1,4 vagy 1,44 helyett legalább kettő kéne, sőt a demográfusok azt mondják, hogy kettőnél is nagyobb arányszám kellene, és ha megnézzük, akkor nemzetközi összehasonlításban is ez a kettes körüli érték jószerivel csak Finnországban és Franciaországban érik el. Vajon miért?
Pontosan jól ismertette az adatokat. Én még mondanám a drámaibbat, hogyha megnézzük a mélypontot, akkor 2011 volt a mélypont, 1,24% volt ez a termékenységi mutató Magyarországon. Ez 17%-os emelkedést jelent pusztán 5 év alatt, sőt 4 év alatt, 2011-ről 15-re.
De vajon mit tudnak Finnországban vagy Franciaországban jobban, hogy ott a kettes körüli érték közelében vannak? Most akkor kérdezem ezt úgy is, mint a nemzetközi területért, vagy nemzetközi ügyekért is felelős államtitkár.
Folyamatosan nézzük azt, hogy a nemzetközi tapasztalatok ilyenek, hogy hol vannak pozitív, hol kevésbé pozitív demográfiai mutatók. Azt is bele kell kalkulálni, hogy azért vannak olyan országok, ahol a pozitív mutatót az is eredményezi, hogy volt egy nagyon komoly migráció, mondjuk egy-két generációval korábban, és általában ezek a bevándorló emberek, ezek nagyobb termékenységi potenciállal rendelkeznek, mint a többségi népesség, tehát ez is fölfelé tudja korrigálni ezeket a mutatókat. De nem kizárólagosan. Vannak ettől megtisztított adatok, és mi is figyeljük azt folyamatosan, hogy melyek azok az intézkedések, mi az a segítség, amit lehet azért tenni, hogy a gyermekvállalási tervek megvalósuljanak, mert én itt erre hívnám fel a figyelmet. Ez nem úgy van, hogy bárkinek azt mondanánk, hogy na most akkor még szülni kéne 1-2-3 gyereket, és akkor milyen jó, mert javult Magyarországon a termékenység, hanem azt tesszük fel azt a kérdést, hogy vajon mi az oka annak, hogy Magyarországon a megvalósult gyerekszám az elmarad, jelentős mértékben elmarad.
Azt mutatja, hogy a fiatal párok, még a család alapítás előtt álló párok, 2-3, leginkább 3 gyermeket.
Éppen erre utalok, igen, ez a pontosan. Hogy mi az oka annak nálunk, ez az úgynevezett termékenységi rés, ez egy ilyen csúnya kifejezés, de ez mutatja a különbséget azok a gyerekszám között, amit terveznek a fiatalok, és a ténylegesen megvalósuló gyerekszám között, és ez a különbség ez nálunk nagy, ez egy egész Magyarországon, ami nemzetközi összehasonlításban is magas. Tehát a mi feladatunk kormányzati oldalról az, hogy nézzük meg, hogy mi ennek az oka, és ezekre az okokra adjunk válaszokat, vagy segítséget.
Ez inkább már a szociológia területét érintő, hogy ezt feltérképezni, hogy mi lehet ennek az oka, hogy elakad valahol ez, hogy a 2-3 tervezett és remélt gyerek helyett itt vagyunk ennél az 1,4-es vagy 1,44-es mutatónál.
Természetesen itt beszélünk mi szociológusokkal is, a demográfusokkal is, tehát a területnek a komoly szakértőivel folyamatosan kapcsolatban vagyunk, és egyeztetünk, és kutatások is irányulnak ennek a feltérképezésére. Megvannak, vagy nagyjából látunk bizonyos okokat, inkább így fogalmaznék. Az egyik, amiben én direkt módon nagyon nehéz segíteni, ez a stabil párkapcsolatnak a hiánya. Tehát látjuk azt, hogy nehezebben később alakítanak párkapcsolatot, nem csak Magyarországon, általában a fiatalok. Ez ugye egy nehéz dolog, ezt most tegyük is félre. Azt is látjuk, egy nagyon komoly és talán ritkábban emlegetett szempont az, hogy kitolódik a gyermekvállalás időpontja, részben összefüggően persze az előző problémával is, de későn szánják rá magukat a fiatalok, hogy gyermeket vállaljanak. Ma már Magyarországon átlagosan a nők 30 éves korban vállalnak gyermeket. Ez az átlagos szám, ebben benne van az egészen fiatal ugyanúgy. Tehát ez egy komoly probléma tulajdonképpen, hiszen ilyenkor már a termékenység az nem ugyanolyan jó, mint a 20 éves életkorban. Ezek biológiai folyamatok. Tehát bizony ez is egy probléma, hogy kitolódik a gyermekvállalásnak az időpontja. És ott jönnek a további nehézségek, amit sokan megfogalmaznak, ha megkérdezik, hogy miért nem lett még egy gyermeke. Ez igazából ez volt korábban, amire mi reagáltunk is, ez az anyagi nehézségek, a lakhatás, a különböző anyagi problémák, és tulajdonképpen, hogyha megnézi, a mi családpolitikánk, a mi kormányzásunk erre nagyon határozottan irányul, hogy ezeket a nehézségeket küzdjük le. Hogy ne mondhassa ma Magyarországon azt valaki, hogy ő nagyon szívesen vállalna még egy gyermeket, és azért nem teheti, mert egész egyszerűen nem tudja ezt azért megengedni magának, mert dolgozni szeretne, de nincsen munkája, de a keresetének a legnagyobb részét leadózza, mert a gyerekének kell fizetnie a tankönyvért, az étkezésért, olyan nehézségei vannak, ami miatt nem tud megengedni még egy gyermeket, nincs megfelelő otthonuk. tulajdonképpen mindezekre a problémákra adjuk a válaszokat azokkal a családpolitikai intézkedésekkel, amelyeket bevezettünk, akár a teljes foglalkoztatás kitűzésétől kezdve, a családi adókedvezményen keresztül, a csókon át, egészen az ingyenes tankönyvellátásig, az ingyenes étkezésig, vagy éppen a bölcsődei ellátásnak a fejlesztéséig, hogy tudjanak gyermeket nevelni és dolgozni is a családok.
Nyilván ezzel kapcsolatosan nagyon fontos terület az is, hogy hogyan tudja az édesanyja vagy a nő összeegyeztetni az anyaságot a munkával. És hát e tekintetben majd beszélünk mindjárt a bölcsődei elhelyezésről, óvodai férőhelyekről, mert itt azért jelentős változások jönnek majd a következő időszakban, de hát nagyon fontos talán a különböző atipikus foglalkoztatási formák, amiben szerintem azért mi Magyarországon nem állunk annyira jól, mint tőlünk, nem is annyira nyugatabbra, talán északabbra fekvő országok, a skandináv országokban ennek nagyon jó hagyománya és nagyon jó gyakorlata van, de ez nyilván nagyon fontos lenne, pontosan a család és a munka összeegyeztethetősége szempontjából a nők számára.
Az egyik szívügyemre tapintott rá, mondhatom talán ezt, hiszen úgy látom, hogy itt még sokat kell előre lépnünk. Azt szeretnénk, hogyha nem a között kellene választania egy édesanyának, és itt, hogyha megengedi, akkor tényleg hatványozottan az édesanyákat helyezném a középpontba, azzal együtt, hogy tudom azt, hogy egy édesapának is nagyon nehéz ám összeegyeztetni a munkáját és a család életét, és ezt is számos formában igyekszünk és kell is támogatni. Mégis egy olyan édesanyának, aki kiesik mondjuk a gyermeknevelés miatt hosszabb időre a munkaerőpiacról, aki nem tud, vagy úgy érzi, hogy nem tud lépést tartani a fejlődéssel, ami a saját szakmájában az idő alatt történt. Az, aki aztán gyermekeket nevel, és emiatt lehet, hogy kiszámíthatatlanabb tud lenni a munkarendje, vagy néha emiatt kiesik a munkahelyéről. Ezt bizony minden munkaadó tudja, hogy ez egy olyan feladat, egy olyan kihívás, amire kell tudni jó válaszokat adni, és nem is olyan egyszerű, vagy fejtörést okoz adott esetben a munkaadónak is. És az, hogy ne a között kelljen választani egy ilyen édesanyának, hogy ő vagy teljesen kiszorul, kiesik a munkaerőpiacról, vagy visszamegy, de akkor 8-10-12 órát dolgozik egy nap, és tényleg napi szinten megküzd, és megszenvedi a gyermekneveléssel járó nem csak a feladatokat, hanem kimarad ennek a szépségéből, ennek az örömeiből, és a gyerekek a másik oldalról, hanem hogy legyenek olyan átmeneti foglalkoztatási formák Magyarországon minél nagyobb számban, ami részben jelentheti a részmunkaidőt, hogy erre a részmunkaidőnél azért se felejtsük el, hogy a részmunkaidő az részfizetéssel is jár, tehát van, akinek nem is ez a megoldás, de az atipikus munkavégzés minden más formája is. A részmunkaidőn túl éppen lehet ez a csúsztatott munkakezdés vagy munkavállalás, hogy kicsit később kezdi mondjuk az egyikük, kicsit később is végez, a másik korábban, vagy ezzel lehet játszani mondjuk így, vagy ez is adhat egy mozgásteret, vagy éppen a távmunka, ez a home office, amikor otthonról dolgozik valaki. Amit mi kitűztünk magunk elé, itt a Nemzetgazdasági Minisztériummal szorosan együttműködünk, nekik is van erre most kifejezetten célzott programjuk ebben a tekintetben. Amit mi is hozzáteszünk a mi minisztériumunk oldaláról, az az, hogy hogyan tudjuk a nőknek a foglalkoztathatóságát javítani. Tehát ez magyarul annyit jelent, hogy nem minden munkát lehet mondjuk távmunkában végezni, vagy részmunkaidőben végezni. Segítsük hozzá a kisgyermekes édesanyákat, vagy az édesanyákat általában ahhoz, hogy olyan végzettséget, olyan képzettséget szerezzenek maguknak, amivel el tudnak ilyen formában is helyezkedni, és a másik oldalon a munkaadókat ösztönözzük arra, hogy ők is vezessék be ezeket az atipikus munkavégzési formákat.
Éppen itt a munkaadók kapcsán az jutott eszembe, hogy olyan jó gyakorlatok vannak, amiket említett, nem csak tényleg a részmunkaidő, a távmunka, hanem a job sharing, vagy számos lehetőség van. Nekem az a személyes tapasztalatom, aztán lehet, hogy ez persze nem így van, hogy pontosan a cégek vagy a munkaadók azok, akik hát persze ismerik ezeket a foglalkoztatási formákat, vagy atipikus lehetőségeket, és mégis mintha idegenkednének ettől kicsit.
Én úgy látom, hogy ebben a tekintetben is változás van Magyarországon szerencsére. Egyre több a tudatos munkaadó, egyre több az olyan munkahely, itt persze van különbség cég méret vonatkozásában, meg kultúra vonatkozásában cég és cég között, vagy munkaadó és munkaadó között, de egyre többen vannak, akik fölismerik annak az előnyeit, hogyha családbarát módon működnek. Tulajdonképpen ez a családbarát működést jelenteni, hogyha odafigyelnek arra, hogy az a munkaadó, aki belép aznap reggel az ajtón, az nem csak egy egyén, aki mögött semmilyen háttér nincsen, hanem bizony neki családja van. Lehet, hogy nem csak gyerekei, de van egy idős édesanyja vagy édesapja, akit neki ápolnia kell éppen abban az időszakban. Ha egy munkaadó ezekre a körülményekre tekintettel van, hogyha a munkaadó ebből a szempontból is segíti az alkalmazottait, lehet, hogy neki viszonylag kevés ráfordítással jár, de sokszorosan meg megtérül. Ezt tanulmányok is, és a gyakorlat is igazolja. Ilyenkor lojálisabbak a munkavállalók, sokkal inkább hosszú távon ott maradnak ennél a cégnél. Nagyon-nagyon nagyra értékelik ezeket az intézkedéseket. Ledolgozzák ők adott esetben ezt a kieső munkaidőt, hogyha arról van szó, vagy tehát nagyon, nagyon pozitív a visszajelzés, hogyha ilyen lehetőségeket kapnak, legyen itt bármilyen családbarát gyakorlatról szó. Amit mi tenni tudunk kormányzati oldalról, az az, hogy egyrészt díjazzuk ezeket a gyakorlatokat, tehát van rendszeresen különböző olyan fórum, vagy olyan díj, amit ilyenkor családbarát működésért tudunk adni. A jó gyakorlatokat igyekszünk segíteni, megosztani egymással, és a munkaadókat is, vagy bocsánat, a munkavállalókat is, tehát az embereket is arra hívjuk fel, hogy ők is ezeket a gyakorlatokat kérjék, követeljék maguknak, és hogyha itt mondhatok megint egy konkrét dolgot, mert ez minden alkalmat megragadok, hogy tudatosítsam a hallgatókban is, hogyha valaki például ma kisgyermekes édesanyaként visszatérne a munkaerőpiacra, akkor ő a részmunkaidős foglalkoztatást kérheti a munkaadójától. Ezt törvény írja elő, hogy kell biztosítani számára. Hogyha három gyermeket, vagy annál többet neveltet nagycsaládos, akkor a legkisebb gyermek 5 éves koráig jár ez, egyébként 3 éves korig, de ez a kötelezettség ott van a munkaadók részéről.
Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának család, ifjúság és nemzetközi ügyekért felelős államtitkára a vendégünk itt az arénában. Hírösszefoglaló következik utána. Itt folytatjuk.